Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést a Kúria közigazgatási munkaügyi kollégiumának szóvivőjével a versenytilalmi és tanulmányi szerződésekről. Madarász Gabriella az Inforádiónak azt is elmondta, hogy a joggyakorlat elemző csoport miért tartja szükségesnek a munkatörvénykönyvének módosítását.
A Kúria munkacsoportja elemzésében milyen véleményt fogalmazott még meg a versenytilalmi megállapodással összefüggésben?
A megállapított a Kúria joggyakorlat elemző munkacsoportja, hogy a bírói gyakorlat a jogszabályok változása és módosulása ellenére is törvényes és egységes. Egyetlen javaslatot tett a jogszabály módosításra, mert a versenytilalmi megállapodásokkal kapcsolatosan az írásbeliséget nem mondja ki konkrétan a jogszabály, ezért a szóbeli megállapodással is lehetséges. Ez viszont rendkívül sok jogvitát vált ki, mert ugye szó elszáll. Érdekeltség szerint emlékeznek a felek a megállapodásra, ebből származott nagyon sok jogvita, ezért a joggyakorlat elemző csoport javasolja, hogy a munkatörvénykönyvet tartalmazza úgy, mint a tanulmányi szerződéseknél a versenytilalmi megállapodásokra is az írásbeliség megkövetelését.
Tehát a munkatörvénykönyve módosítására van szükség?
Igen. Ezt a javaslatot tette a joggyakorlat elemző csoport.
Ezen felül van még szükség változtatásra?
Nem, ez az egy volt ilyen, és egy kollégiumi véleményt adott ki a kollégium, amikor elfogadta a joggyakorlat elemző csoport összefoglaló jelentését, amely tulajdonképpen a bírósági gyakorlatot van hivatva irányítani, de nem történik gyökeres változás, tehát nincs szükség a gyakorlat befolyásolására, mert nagyon szépen kialakult az új munkatörvénykönyve kapcsán is az egységes és törvényeknek megfelelő gyakorlat.
Mi történik ezután, mikor dönthetnek egy ilyen módosításról az országgyűlésben?
Hát ez már az országgyűlés munkaszervezésén múlik, de hát először is az kell, hogy az országgyűléshez érjen, és tehát annak is megvan a maga jogszabály előkészítési útja, ameddig döntési helyzetbe jut az országgyűlés.
Tehát ez még akár hónapokat vehet igénybe?
Akár éveket.
Akár éveket, tehát még több.
De hát lényegében véve azért, tehát megy a joggyakorlat ennek a hiátusnak a datára, úgyhogy olyan nagy végzetes hiba nincs, de fontosabb volna és jobb volna, ha elkezdne a törvény az írásba foglalásról.
Egyébként egy-egy ilyen elemzés, véleménynyilvánítás mennyire igényel alapos munkát, tehát ez hány kolléga munkája?
Ez nagyon nagy munka, meg kell, hogy mondjam. Én is részt vettem, nem egy ilyen joggyakorlat elemző csoportban. Először is fel kell tárni a teljes joganyagot, azt itt is elhangzott a háttérbeszélgetésben is, ugye, hogy a korábbi elvi határozatok, egyéb döntések, a jogszabályi környezetet teljes mértékben, és a gyakorlatot, ugye? Hát itt is ugye arról beszéltünk, hogy 100 körüli ügyet átvizsgáltak, azokat értékelték, de voltam olyan joggyakorlat elemző csoportban, ahol 300 ügyet néztünk át. Tehát ez egy nagyon nagy munka. Az a szerencse, hogy ebbe be lehet vonni a kérdéskör legkitűnőbb tudományos művelőit is. Az egyetemekről mindig kapunk nagyszerű munkaerőket, akik részt vesznek a joggyakorlat elemző csoport munkájába. Ebben, ha jól emlékszem, olyan legkevesebben 25 körül vettek részt ebbe a csoportba.
Madarász Gabriellát a Kúria közigazgatási munkaügyi kollégiumának szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az 1956 utáni kivégzéssel zárult megtorló perek feldolgozása után most az 1945 és 1956 közötti időszak törvénysértő pereinek feltárásához kezd a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a legfőbb ügyészség és a Kúria támogatásával. A kutatást Zinner Tibor jogtörténész vezeti, aki az első két semmiségi törvényt megalapozó tényfeltáró bizottság vezetője is volt. Rozgonyi Ádám interjúja.
Gyakorlatilag a kutatás visszanyúlik a rendszerváltoztatás időszakához. 1988. novemberében kért tőlem Balogh Sándor, aki akkor a Párttörténeti Intézet főigazgatója volt, és a Párttörténeti akkor a Magyar Szocialista Munkáspárt egy központi bizottsága egyik osztályának is számított, egy olyan anyagot egy példányban nekem sincs meg, amelyik szerintem törvénysértést, vagy ezzel összefüggő anomáliát tartalmaz. Ennek lett a folyamánya az, hogy az igazságügyi tárca is bekapcsolódott a munkába, akkor már Kulcsár Kálmán volt a tárcavezető. Készült több előterjesztés, nyilvánvalóan, és ez jellemző volt, először a politikai vezetőtestület elé vitték, tehát a politikai bizottság elé, majd utána a központi bizottság elé, de itt az volt a szerencse, hogy ugyanaznap tárgyalták a több pártrendszerrel kapcsolatos egyesületi törvényt is, és erre nem figyeltek oda. Tehát valójában csom nélkül átment az anyag, ez visszakerült a kormányhoz, és így lett belőle egy miniszterelnök által jegyzett kormányrendelet, ami alapján felállt 10 történészből és 20 jogászból, Földvári József pécsi egyetemi tanár, illetve az én vezetésemmel egy jogász és egy történész albizottság, amelyiknek az volt a feladata, hogy feltárja 1944-45, 1963 közötti törvénysértő pereket. Készítsen egy olyan jogi háttéranyagot, történeti háttéranyagot, amire alapozva az országgyűlés meghatározatot tud hozni, és ez pedig vagy megsemmisíti ezeket az ügyeket. Az egésznek a hátterét azonban nyilvánvalóan az időtájt nem Magyarországon kell keresnünk, hanem a Szovjetunióban, ahol a Gorbacsov vezette pártvezetés gyakorlatilag egy óriási megsemmisítő, több százezreket érintő rendelkezést hajtott végre, illetve a kiemelkedő kirakott pereket, kivéve a Trockij távolétében elmarasztaló témát, mindegyiket újra tárgyalták és felmentették az egykor vagy kivégzetteket, vagy azóta elhalt, de szabadságvesztésre ítélt, vagy kényszermunkára ítélt személyeket. Ez a folyamat nálunk úgy terveződött, ez megint csak mutatja, hogy miként gondolkodtak az időtájt, hogy 3 éven belül kell ezt a munkát elvégezni. Na ehhez képest 1989. októberében, nem sokkal a köztársaság kikiáltása előtt 3 nappal elfogadták az első semmiségi törvényt, amelyik az 56-osokra vonatkozott, de kizárólag politikai államellenes ügyekre, majd 1990. március 14-én az utolsó úgymond szocialista rendi országgyűlésen pedig elfogadták a második semmiségi törvényt, amelyik a 45-63 között kivégzett, de nem háborús és népellenes, hanem egy politikai okokból kivégzettekre vonatkozott. Emellett több közellátási témát érintő bűncselekményt is semmisé nyilvánítottak, azaz az adott idő politikai aritmatikájának megfelelően a cezúrát a 63-ban kirdetett kegyelemmel összefüggésben húzták meg, mindaz, ami 63 után következett, az már a rendszerváltoztatás utáni időszakra vonatkozott.
Mi okozza a legnagyobb nehézséget ezen perek kutatás, illetve a semmiségi törvények szempontjából mi okozza a legnagyobb kihívást?
Valójában eddig 5 semmiségi törvényt fogadtak el. Az 5 semmiségi törvényből 3 1956-tal foglalkozik, tehát az első, a 89. évi 36-os, majd a 2000. évi 130-os, a bizonyos Lex Tótilona, ami az eljárás jogi anomáliákat orvosolta, és végül a 2016-os 56-os törvény, amelyik az előbbi, tehát a 2000-es jogszabálynak a végrehajtását egy kézbe összpontosította, a kúriát bízta meg, és a legfőbb ügyészséget ezekben az ügyekben való eljárással, azaz felgyorsította a folyamatot, és a több fokozat helyett csak a kúriát tárgyalják, vagy hozzák meg a megfelelő határozatokat ezekben az ügyekben. Más a helyzet az 1990-i második semmiségi törvénynek az esetében. Itt ugyanis tényleg kimondták azt, hogy megsemmisítik, és ezért kell most sajnos hozzányúlni újra ehhez a törvényhez valamilyen formában, hogy megsemmisítik a politikai és számos közellátási ügyet, de a törvény adott időszakra vonatkozott, és ha már 89-ben is eltelt több mint egy fél évszázad az adott időszakhoz képes 44, közel egy fél évszázad, akkor gondoljunk bele, hogy 2019-ben egy újabb 30 esztendővel később vajon kik élhetnek. Na most az időt például kivégeztek olyan személyeket, akiknek nem volt hozzátartozója. Nem volt, aki kérni tudta volna a semmiséget. Vagy az illető azt mondta, hogy őt már nem érdekli, vagy el se jutott hozzá a hír, és nagyon sok, több mint 400 ezer embert a parasságot hivatalból üldözték az időt át, és ezek az emberek hol olvastak akkor újságot, vagy magyar közlönyt, hogy megjelente semmiségi jogszabály. És akkor van még az ötödik, mert erről is szólni kellene, ez a 63-89 közötti ügyekkel van összefüggésben, itt viszont nem hivatalból egy törvény erejénél fogva mondták ki a semmiséget, itt a bíróságoknak kellett azt megállapítani. Na most visszatérve a 45-56 között időszakhoz. Itt a legnagyobb gond az tulajdonképpen, hogy keverednek köztörvényes bűncselekmények, egyértelműen köztörvényes rablógyilkosságok, gyilkosságok, rendőrgyilkosságok és egyebek, és keverednek olyan ügyek, amelyek úgy szintén halálbüntetéssel zárultak, gyújtogatási ügyek, de ahol az esetek döntő többségében megállapítható, hogy vagy a mozdony szikrája volt, amelyik felgyújtotta a tarlót, vagy egy koholt ügyet produkált a nyomozószer jó részt, és a bíróság ezt magáévá tett az elétártakat, amikor arról szólt a történet, hogy gyakorlatilag a kulákságot, a gazdagparasságot kell megfélemlíteni.
Ezek voltak tehát az úgynevezett kirakatperek.
Hát ezek, igen, ezek a kis kirakatperek voltak, ez az illető környezetére vonatkozott. A nagy kirakatperek zömében 16 nagy ügyben 89 és 90 között megszülettek a törvényességi óvások, vagy perújítási nyomozások következtében az újabb tárgyalások, és akkor megsemmisítették a korábbi ügyeket, vagy amit nem semmisítettek meg, az 90 és 94 között újabb nagy ügyepe jóriszt vezető katonatisztek, tábornokok, törzstisztek ügyeiben, de azt lehet mondani, nem minden ügyben, nem minden esetben, és tulajdonképpen egy aránytalanság alakult ki, mert míg az 56-osok esetében ma már azt mondhatjuk, hogy Augiász istálóját kisepertük, a 45 és 56 közötti korszakra az előbb említettekből kifolyólag ennek nincs meg az objektív folyamata, és számos embernek pedig már a nemzeti panteonban lenne a helye. Ehhez képest egy utolsó papír, ami fennmaradt róla, az az van benne, hogy gyilkosságért kivégezték.
Szinner Tibor jogtörténészt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.